Legutóbb a propulziós hajtásokkal foglalkoztunk, de nem értünk a végére. Mondtam, hogy egy-két kérdéskört még ennek az órának az elején megtárgyalunk, aztán áttérünk a villamos erőátvitelre. Tehát a propulziós hajtással kapcsolatban még a cikloidál propellert szeretném megemlíteni. Cikloidál propellert, ami egy érdekes szerkezeti kialakítás, és egy jó hatásfokú propellert jelent, már egy kicsit bonyolult és összetett a működés. Ebben az esetben a forgástengely legyen függőleges. A forgástengely, egy térbeli ábra meg fogom szemléltetni, akkor egy tárcsát képzeljünk el. És a tárcsába helyenként hengeres furatokat készítünk, tehát ennek van egy vastagsága. Itt is egy furatot készítünk, és a lapátokat ezen a furaton keresztül illesztjük a tárcsához. A lapátok kialakítás ebben az esetben a forgástengely párhuzamos kialakítású lesz. Tehát valahogy a profilos lapátok itt helyezkednek el. Itt most persze a tengely takarná, de ezt most én pillanatra ezt figyelmen kívül hagyom. És egy kis csap segítségével, talán színesre rajzolom a lapátot, hogy jobban látszódjon, mi tartozik hozzá. Egy csap segítségével keresztül vezetjük a tárcsán, itt a tárcsán kialakított furaton keresztül, és itt fölül ráteszünk egy kis emeltyűt, amely emeltyű segítségével ennek a profilnak a szökhelyzete állandóan változtatható lesz. Tehát itt rászerelünk egy emeltyűt, tessenek elképzelni, amit ide rászerelünk. Ennek a segítségével, hogyha az emeltyűt forgatjuk, mozgatjuk kifelé, befelé, akkor ennek a lapátnak a szökhelyzete változtatható lesz a forgástengelyhez képest, és ennek a szökhelyzet változtatásához egy excentert alakítunk ki a forgástengely körül, amelynek a középpontja nem a forgástengelyben van, és ez excenterhez kötve kis rudacskás segítségével ezt a lapátot mindjárt fölülnézetbe is megrajzoljuk. Elérjük azt, hogy miközben ez a propeller a saját tengelye körül forog omega szögsebességgel, ezek a lapátok a fölrajzolt nyíl szerint egyfajta legyező mozgást végezve a lapátszögüket állandóan változtatják. Na most miért jó ez a kialakítás? Nézzük meg a fölülnézetét ennek a szerkezetnek. Tételezzük fel, hogy itt van az a tárcsa, amiről beszéltünk, illetve a tárcsa, ezen kívül itt helyezkedne el valahol a tárcsa, ez a fölrajzolt kör lenne a furatoknak a köre. Ugye mondjuk négy lapátot, négy furatot ide fölrajzolok, persze több lapát is van, de én most négy szélső helyzetben levő lapátokat megpróbálom fölrajzolni. Ez tehát a magának a tárcsának a forgástengelye, annak a forgási középpontja ide esik. Na most a lapátok pedig, ezek a pirossal rajzolt lapátok valahol itt helyezkednének el. Mondjuk amik itt keresztirányban vannak, ezeknek a lapátok, ezek éppen tangenciális helyzetben legyenek. Így. A másik két lapát pedig valamilyen elfordított helyzetben legyen. Mondjuk ez a lapát, ez így áll. Ez a lapát pedig így áll. És közben ne felejtsük el, hogy ez a tárcsa, ez forog. Most ezeknek a profiloknak a forgatásáról, tehát egy excenter gondoskodik. Ide képzeljük el, hogy excentrikusan egy vezérpálya. Ugye ennek a forgástengelye, a tárcsa forgástengelyétől valamilyen excentricitással van beállítva, és ehhez kötjük hozzá ezeknek a, most így rajzolom, hogy ezeknek a farkát, ezeknek a kis lapátoknak a farkát ehhez kötjük hozzá. Most éppen rossz irányba rajzoltam az excentert, vagy valami nem jó nekem. Igen, ezt a profilt, ezt rosszul rajzoltam. Bocsánat. Ez ebben a helyzetben fog állni, így. Mert hiszen ezt, hogyha összekötjük egy kis rudacskával, az excenter ezt befelé húzza. Ugye? Valahogy itt lenne. Ennek a farkincáját pedig ez az excenter forgatja. Tehát azt jelenti, miközben forog ez a tárcsa, viszi magával a lapátokat, ezek a lapátok a saját forgástengelyük körül itt egy picit lengő mozgást végeznek. Ennek az eredménye pedig a következő lesz. Ugye miközben forog ez a tárcsa, a keleti sebesség ebben az irányban adódva, itt egy elterelés történik. Nevezetesen ez a lapát, ez ebben az irányban eltereli a folyadékot. Tehát ezen a lapáton keletkezik egy felhajtó erő, mondjuk ebben az irányban keletkezik egy felhajtó erő. A forgatás következtében persze a másik oldali lapát is elterelést hajt végre. Errefelé forog a lapát, a felhajtó erő keletkezés szempontjából. Ugye ez is eltereli a folyadékot ebbe az irányba. Tehát a rajta keletkező felhajtó erő, az pedig mondjuk ilyen irányú lesz. Azt látjuk, hogy ennek a felhajtó erőknek a vízszintes komponense, most a táblánkon a vízszintes komponense, az egy irányba mutat. Itt is a vízszintes komponens ebbe az irányba mutat. Itt keletkezik egy TI tolóerő, itt keletkezik egy TJ tolóerő. Minden egyes lapáton keletkezhet ilyen tolóerő. Speciálisan ezeken a lapátokon most nem keletkezik tolóerő. A dolog lényege az, hogy össztolóerő, az ezeknek a résztolóerőknek az összege lesz, a szumma TI fogja adni a tolóerőnek a nagyságát, így ezek összeadódnak adott irányban, és eredményeznek egy eredő tolóerőt, mozgató erőt a propellerre, illetve a propellerhez kötött járműre vonatkozóan. Na most a dolognak az érdekessége itt az, hogy az excentricitás változtatásával ennek a tolóerőnek a nagysága és az iránya is változtathatóvá válik. Könnyebb látni, hogyha csökkentem az excentricitásnak a mértékét, akkor ezeknek a lapátoknak a kerületi helyzettől való kifordítási szöge egyre kisebb lesz, az azt jelenti, hogy egyre kisebb elterelést hoznak létre a folyadékáramlásban, tehát kisebb felhajtóerő, tehát tolóerőbre rajtuk. Végső soron pedig azt is könnyű belátni, hogyha az excentricitást másik irányba toljuk el, a vezérlőtárcsának a középpontját a forgástengelyhez képest, akkor pedig megfordulnak a viszonyok, ugye akkor lapátok fordított helyzetet nyernek, az együtt jár azzal, hogy az erők iránya is megfordul, tehát a tolóerőnek az iránya is ennek megfelelően megfordult. Sőt, ha keresztirányba hozzuk létre az excentricitást, akkor pedig a tolóerő is keresztirányban fog keletkezni. Tehát arra jutottunk, hogy ennek a vezértengelynek a forgástengelyhez képesti excentricitás változtatásával a tolóerőnek a nagysága és az iránya is változtathatóvá válik. Tehát ennek a hajtásnak az a lényege, hogy az E változtatásával a T tolóerő iránya és nagysága is változtatható. Változtathatóvá válik. Ez pedig a hajó mozgatása szempontjából nagyon kézenfekvő. Például, ugye, melyik az a hajótípus, aminek leginkább szüksége van arra, hogy pontosan jól navigálható módon egy adott helyre ki tudjon kötni, be tudjon állni. Ezek a komphajók, amik ugye nagyon gyakran kikötnek, és a kikötés során pontosan pozícionálni kell a helyzetüket. Most képzeljenek el, hogyha egy hajónak a hajtását úgy oldjuk meg, egy ilyen kompnak a hajtását, hogy két ilyen hajtóművet elhelyezünk rajta, mondjuk a két átlós sarkában egy-egy ilyen cikloidál hajtóművet elhelyezünk, megfelelő hajtással, akkor tulajdonképpen egy olyan járművet, olyan úszó járművet kapunk, amely járműben a két sarkon föllépő erőnek az iránya, nagysága is, ha tetszik, tetszőlegesen változtathatóvá válik. Tehát ezzel a hajóval keresztbe, hosszába lehet közlekedni, meg lehet fordulni helyben vele, azaz nagyon jól navigálható hajtásrendszert kapunk, ez az egyik előnye ennek a hajtásnak. A másik előnye pedig a keresztmetszet, ugye, amire azt fogom mondani, hogy jó, ideális hatásfok. Jó, ideális hatásfoka van, adódóan abból, hogy nagy A keresztmetszet alakítható ki. Ha most ezt a hajót másik irányból nézzük, itt van az úszó jármű, itt folyadékba merül, ugye, bennek a folyóba, ezt a hajtóművet itt tudjuk elhelyezni a hajó sarkába, de látjuk erre a helyre, talán színesen rajzolom, egy négyszögletes keresztmetszetet fog elfoglalni ez a hajtás, hiszen itt a lapátok, ugye a forgástengely, itt a forgástengely párhuzamosan helyezkednek el a lapátok, és végül is egy négyszög keresztmetszetet alkotnak. Hát csak összehasonlításképpen ez a keresztmetszet, ez nagyobb, mint hogyha ide egy forgó propellert helyeztünk volna el, hiszen annak ugyanilyen szélső méretek között kisebb lenne a keresztmetszete. Tehát azt jelenti, hogy ennek jó a hatásfoka, ez mindenképpen pozitív a hajtásnak. A pozitívum az, amit itten fölrajzoltunk, hogy az E változtatásával mind a tolóerő nagysága, mind pedig az iránya változtatható, ami a hátrány ennek a szerkezetnek az, hogy azért sérülékeny, ezek a vékony, hosszú lapátok, ezek sérülékeny kialakítást jelentenek, tehát ennek hátránya, hogy sérülékeny, és karbantartás igényes. Igényes, hiszen ezeket a mozgó csapokat egyébként természetesen kopás és egyéb következtében komolyan karban kell tartani. Tehát ez minden esetre működését tekintve egy érdekes hajtás, ezért gondoltam megemlíteni. A másik dolog pedig még a profúziós hajtásban, ezek pedig a sugárhajtóművek. Sugárhajtóművek, amelyek közvetlenül a folyadéksugár vagy levegősugárnak a környezettel való kapcsolata árán hozzák létre a tolóerőt. Természetesen ez mind folyadék, mind pedig levegő segítségvel működhet. Beszélhetünk így vízsugárhajtóművekről. Vízsugárhajtóművekről, amely esetben ugye a jármű kialakításában valahol itt is szerepel egy propeller, de a propeller zárt térbe helyezzük el, tehát adott esetben a hajó alján egy zárt térbe helyezzük el a propellert. Kicsit ugyanett lett a rajzom, tehát itt lesz majd való a jármű. A jármű, a propellert egy zárt térbe helyezzük el, és hozzávezető csatornát alakítunk ki. Hozzávezetően kialakítunk egy csatornát, és a folyadék áramlást ebben a csatornában hozzuk tulajdonképpen létre, tehát itt alulról fogja beszívni a közeget, a propellerne átáramolva pedig, általában még sugárcsövet is a végére teszünk ezzel a sebességi növelésével, a tolóerőnek a méretét egy kicsit, nagyságát kicsit növelni tudjuk, és valahol itt lesz a járművünk, most persze metszetben ábrázolva, itt talán nem részletezve a további részeit a járműnek, de valahol itt a jármű alján itt találkozunk ezzel a hajtóművel. Na most ugye itt keletkezik a folyadék sugár, az itt kilépő M.V impulzus az, amit végül is tolóerő formájában föl tudunk használni. Ennek a hajtásnak nagy előnye az, hogy a propeller az a környező folyadékkal, illetve a jármű környezetével nem kerül közvetlen kapcsolatba, tehát biztonságos hajtás olyan szempontból, hogy ez a propeller ez nem tud sérüléseket okozni. Így aztán ezeknél a sporteszközöknél, vízi sporteszközöknél előszeretettel használjuk ezt a vízsugárhajtást, mert nem annyira balesetveszélyes, mint hogyha egy forgó propeller lenne a járműnek a végén. Na most... Még elterjedtebben használatos a sugárhajtás a levegőben történő tolóerő előállításához, ezek pedig a gázturbinás sugárhajtóművek, amelyeket párhuzamos egy másik tantárgyba ismereteim szerint tanulnak. Itt most csak egy picit összefoglalnánk ennek három jellegzetes típusát, tehát a gázturbinás sugárhajtóművek. Amelyek ugyancsak a sebesség és a tömegáram szorzataként adják a tolóerőnek a nagyságát. Ugye ebből három, illetve két típust szeretnék megkülönböztetni. Vannak az egyáramú sugárhajtóművek, és vannak a kétáramú sugárhajtóművek. Miben különböznek ezek egymástól? Egyáramú sugárhajtómű esetében az a egyáramúság lényege, hogy a gázturbina működéséhez képest szükség van egy kompresszorra, a kompresszor hajtását egy turbina fogja végezni, de azon túl, hogy ez a turbina hajtja a kompresszor által szállított levegő, mint levegő áram, szolgáltatja a tolóerőt is, és egyáramú sugárhajtóm esetén az összes közeg, ami a munkafolyamatban, a gázturbinás munkafolyamban részt vesz, mint összességében ez a közeg alkotja egyben a sugárhajtásban felhasznált áramló közeget is. Tehát ebben az esetben egyetlen egy levegőáramlási út van, hát szimbolikusan rajzolva valahol van egy kompresszor, ugye gázturbinát, ha tanultuk, itt lenne egy kompresszor, talán valami színezést alkalmazzunk hozzá. Ugye? A kompresszor hajtásáról a turbina fog gondoskodni, tehát ezt adott tengellyel összekötjük a turbinával, legyen itt szimbolikusan a a turbina, járókerék. Így a kompresszor lapátozásait, egyebeket azt én most nem szeretném itt különösebben szemléltetni, csak rajzolom, hogy itt van valahol a kompresszor lapátozása, és a kettő között, a turbina és a kompresszor között pedig itt van az égőtér, amelyben a hőbevezetés történik. Ugye? Tehát ez lenne az égőtér, ez a piros lenne a turbina, és amit itt zölddel rajzoltam, ez lenne a kompresszor. Na most az egészet körbevesszük egy házzal, persze bizonyos járulékos szerkezetek még adódnak hozzá, de a dolog lényeg az, hogy az egészet bevonjuk egy házzal, vagy ahogy próbálok rajzolni. Akkor itt a végén, persze bizonyos további kialakítások után kialakíthatunk egy fúvócsövet, és akkor azt kapjuk, hogy ez a gáztürbina azon kívül, hogy a turbinája fönntartja a kompresszorban a kompresszor működését, azon túlmenően a kiáramló közegnek a impulzusa az tolóerőt fog szolgáltatni. Tehát a levegő valahol kompresszoron keresztül, égőtéren keresztül és a turbinán keresztül áramolva végül is szolgáltat itt egy adott V kiáramlási sebességet, amely megfelelő tömegpont mellett, M tömegáramot, V sebesség mellett, és a korábban tanultak alapján ez tolóerőt szolgáltat. Egy áramú ez a gázturbina, mert egyetlen egy folyadék közegáramlást tapasztalunk benne, ami részben a munkafolyamatban is részt vesz, és egyideileg a tolóerőt is szolgáltatja. A két áramú hajtóművek sugárhajtóművek annyiban mások, hogy nem egy, hanem két levegőutat, két közegáramlási utat találunk rajta, és csak egy része vesz részt a munkafolyadékban. Tehát most ugyanezt ezt a sugárhajtóművet, ezt a gáztömbös sugárhajtóművet kiegészítjük. Kétféleképpen tudjuk kiegészíteni. Az egyik esetben, tehát megint felrajzolom a kiindulást, ezt az egyszerű kis sugárhajtóművet, itt lenne a kompresszor. Itt így a hozzátartozó lapátozás. Itt, ahogy előbb is rajzoltuk, itt lenne a turbina. Egyszerűsítve, itt lenne a turbina járókerék, vagy járókerekek, ez már részletkérdés. Itt van a kettő között az égőtér. És alkot ez egy egyszerű gázturbinát. Persze hozzátartozó kiegészítő bevezető és kivezető kupokkal. Ez egy egyszerű gázturbina lenne, ezt még itt nem is rajzolom, bocsánat, ide. Itt körbevehetjük egy fallal is, ahogy rajzoltuk, és megvan egy egyszerű gázturbina. A két áramlás pedig úgy fogjuk létrehozni, hogy a kompresszor elé teszünk egy másik kompresszort, egy úgynevezett elősűrítő kompresszort, tehát ide most szimbolikusan rajzolva, ide rajzolok egy másik kompresszort. Ez lesz az elősűrítő. Elősűrítő kompresszor. Itt ezeket azért kitöltöm ezeket a tereket, hogy valami képe legyen. És csinálunk egy megkörülési irányt, tehát ebből a kompresszorból itt kívül, e körül a áramlás körül csinálunk még egy csatornát, amivel meg tudjuk kerülni ezt az előző belső gázturbinát. És így majd azt érjük el, hogy a folyadék, a közeg, az áramló közegnek csak egy része halad keresztül a turbinán. A beszívott levegő, ugye az itt beszívott levegő két felé oszlik. Egyik része keresztül megy a gázturbina körfolyamaton, és szolgáltatja a mechanikai teljesítményt a kompresszor és az elősűrítő kompresszor hajtásához. A másik közegmennyiség pedig, az megkerüli ezt, és csupán mint térfogatáram, meg sebesség adódik hozzá, és itt van egy M pont vessző, és van egy M pont két vessző tömegáram. A két tömegáram együttese fogja szolgáltatni a tolóerőhöz szükséges levegő vagy közegáramlás. Tehát ebben az esetben nem szükséges, hogy valamennyi közeg keresztül menjen a munkát végző gázturbinán, hanem a gázturbina mechanikus teljesítménye során végül is itt egy propellerként működő szerkezettel létrehozunk a szokásos módon egy tömegáramot. A másik lehetséges megoldása ennek pedig az, úgynevezett szabadon futó turbinás sugárhajtómű, ami megint csak az egyszerű sugárhajtóműből lehet kiindulni, kialakítását tekintve azon alapszik, de a végén nem egy, hanem még egy turbinát oda fogunk illeszteni, amely egy kompresszor, egy másik sűrítő kompresszor hajtásával ugyancsak többlet térfogat áramot tud generálni. Tehát itt is a kiindulásunk az egyszerű gázturbinánk, a kompresszor járókerekével, hozzá kapcsolódó turbina járókerékkel. A kettő közötti égőtérrel. Ugye, az egészet körülvelő vevő házzal. De a házat most csak még ne fejezzük ott be, hanem hagyjunk ott egy kis lehetőséget. Arra hagyjunk lehetőséget, hogy itt ettől a turbinától függetlenül az a közegáramlás, ami tovább haladna, csak kitöltöm ezt a teret, tehát itt nem is csinálok elválasztott, hogy valaki azt higgye, tehát itt még egy turbinát, úgyne egy szabadon futó turbinát készítünk, amit csupán csapágyazunk, és itt a levegőáramlás útjába helyezünk. Így. És ehhez kívülről itt hozzákötünk egy kompresszort, egy másik lapátozást. Most ezt itt kékkel rajzolom. Egy ventilátor vagy más lapátozást így hozzákötve. Aztán valahogy befejezzük a hajtóművet természetesen. Így, és ezt a külső részre vonatkozóan is tehetünk egy burkolatot. Tehát ennek a hajtóműnek itt most kívül jön létre egy szekunder áramlása. A közegnek egy része, ugye, ami itt érkezik, az keresztül halad a gázturbinás körfolyamaton, részt vesz a munkafolyamatban, és szolgáltat egy M-pont vesző térfogat áramot. Egy másik része az áramló közegnek pedig itt kívül, ennek a kompresszornak a segítségével gyorsul föl, most talán fogalmazzunk így, és egy M2 vesző pont tömegáramot szolgáltatva, a kettő együttesen fogja eredményezni a tolóerőhöz szükséges közegáramlást. Persze vannak itt technikai részletek, hogy ezek itt ne essenek szét, de azokra most itt ne térjünk ki. A szerkezet elvi működését tekintve tehát nagyobb térfogatárammal nagyobb tolóerőt lehet előállítani. Hát ezt szerettem volna még mindenképpen dióhéjbe elmondani a propúziós hajtással kapcsolatban, és akkor áttérhetünk a villamos erőátvitelre és a villamos hajtásokra. Ugye erőátvitel szempontjából ez villamos erőátvitel lenne. Amikor is tehát hasonlóképpen a hidraulikus erőátvitelhez is egy kettős energiaátalakítás történik, a közbenső közvetítő energia pedig ebben az esetben villamos energia. Tehát meg is fogalmazhatjuk, hogy akkor beszélünk villamos erőátvitelről, ha a hajtásrendszer valamely keresztmetszetében, a teljes hajtási vagy vontatási teljesítmény, teljes hajtási teljesítmény, villamos energia formájában kerül továbbításra. Kerül továbbításra. Tehát, hogyha ezt most egyszerűen egy elvi vázlatban szeretnénk fölvázolni, akkor azt kell mondanunk, hogy van az erőgép, előbb szolgáltat egy PM1 mechanikus teljesítményt. Ugye mechanikus teljesítményt, ezt átalakítjuk, tehát ide kell egy energia átalakító, amely mechanikus teljesítményből, mechanikai teljesítményből villamos, PV villamos teljesítményt tud előállítani. Melyik az a gép, amelyik erre készül? Ezek a dinamók és a generátorok. Általánosságban azt mondhatjuk, ezek a generátorok. Tehát ide jön egy villamos generátor, amely a mechanikai teljesítmény ára felvétele után villamos teljesítményt szolgáltat. Ide bizonyos villamos átalakítókat tehetünk. Villamos átalakítók. Ez nem feltétlenül szükséges, majd látni fogjuk, de adott esetben lehetséges. Valamelyest, hát egy PV vesző megváltozott villamos teljesítményt szolgáltattak a hatásfokuknak megfelelően, és aztán jöhet a második energia átalakítás, amikor is a villamos energiából szeretnénk újra egy PM2 mechanikus teljesítményt előállítani. Melyik az a gép, amelyik erre szolgál? Ezek a villamos motorok, ugye? Tehát ide egy villamos motort, építve a villamos energiát visszaalakítjuk mechanikus energiával, és akkor innen lehet a hajtott kerék, például a hajtott kerék hajtással szükséges mechanikus teljesítményt szolgáltatni, és itt megjelenik a vontatási teljesítmény. A mechanikai vontatási teljesítmény. Tehát a villamos erőátvitel igazából ugye erre a területre szorítkozik, amikor is kimenet-bemenet mechanikus teljesítmény, de közben van egy energia átalakítás. Itt a generátor, a villamosgépek és a villamosmotor között itt létrejön egy energiaáramlás, egy zárt körben energiaáramlás, ez egy áramkör. Ugye ez itt egy egyszerű áramkör. Villamos áramkör fogja továbbítani a teljesítményt villamos energia formájában a generátortól a villanymotor felé, és így módon kettős energia átalakítással a kellő és kívánt vonóerőt elő tudjuk állítani. Ne felejtjük el azonban, hogy miért szükséges, miért építjük az erőátvitelt, azért, hogy a motor teljesítményt jól ki tudjuk használni. Meg kell tehát állapítanunk azt, hogy milyen elvárásaink vannak a villamos gépekkel kapcsolatban, hogy eleget tegyenek annak a feltételnek, hogy a motort lehetőleg fordulatszámváltozás nélkül terhelve minél nagyobb sebességtartományban jól ki tudják használni. Tehát azt mondja, hogy a villamos erőátvitel erőátvitellel szemben támasztott követelményeket, egy picit fogalmazzuk meg. Mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy a P-motor P-mechanikus egy teljesítmény, tehát az a teljesítmény, a generátor a hajtó erőgéptől szolgáltat, ez lehetőleg állandó legyen, mégpedig ez az állandóság, ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy a nyomaték és a szögsebesség szorzatából álló teljesítményben mind a nyomaték, mind pedig a szögsebesség állandó legyen. Tehát ez az állandóság számunkra az M egyenlő állandót, és az omega egyenlő állandót jelenti. Azért, csak emlékeztetőleg ide talán felrajzolom, mert a mi motorunk általában jelleggörbéjét tekintve olyan, hogy a szögsebesség függvénye a teljesítményé, ugye dízelmotort szoktam rajzolni, ugye a teljesítményét egy adott fordulatszám mellett, az omega névleges fordulatszám mellett itt tudja szolgáltatni a P névleges teljesítményt. Ha a fordulatszám ettől eltér, lévő nem teljesítménytartó gépről van szó, számunkra a teljesítmény állandósága az a nyomaték és a szögsebesség állandóságában nyilvánul meg. Tehát azt jelenti, hogy szeretnénk olyan villamos erőátvitelt, olyan erőátvitel rendszert, amely a teljesítmény igény oldaláról ezzel az állandó nyomaték és állandó fordulatszám melletti teljesítmény igényen lép föl. Mit jelent ez a generátor és a villamos gépek szempontjából? Azt jelenti ezek után, hogy a kimenő teljesítmény vonatkozásában is, ugye a PM2 per a PM1 mechanikus teljesítmény, ez adja az erőátvitel összhatásfokát, ugye? Az összes hatásfokát ez eredményezi. Na most, hogyha az összhatásfokra azt mondjuk, hogy közel egyenlő állandó, Az étaerő átvitelre azt mondjuk, hogy legyen közelállandó, hát persze kicsit változik, de villamos gépeknél azért végül is elég jó tartományban alig változik a hatásfok. Ezt állandónak tekintjük, ebből adódik, hogy a PM2 mechanikus teljesítmény, mint a PM1 mechanikus teljesítménynek és az erőátvitel hatásfokának a szorzata. Ha a PM1 értéke is állandó, ugye a PM az éta hatásfok értéke is állandó, akkor azt eredményezi, hogy ez is közel egyenlő állandó lesz. Tehát a kimenő oldalon az állandó teljesítménynek megfelelő jelleggörbét szeretnénk várni, ami megfelel a túlterhelés nélküli ideális vonalerő görbénknek. Tehát azt jelenti, hogy villamos erőátvitel elvileg lehetőséget ad nekünk arra, hogy az ideális vonalerő görbét többé-kevésbé megvalósítsuk. Na nézzük meg ennek egy picit a részleteit. Először is tekintsük át, hogy milyen erőátviteli rendszerek vannak. Milyen erőátviteli rendszereket tudunk definiálni ehhez a villamos erőátvitelhez? Hát hármat tudunk itt megkülönböztetni. Az A, azt úgy nevezik, hogy tiszta egyenáramú rendszer. Tiszta egyenáramú rendszer azt jelenti, hogy csak egyenáramú gépek vannak benne. Ezek a lehető legegyszerűbb rendszerek. Azt jelenti, most csak a erőátviteli részt rajzolva, hogy ebben az esetben van egy egyenáramú dinamónk. Egy egyenáramú dinamunk van, az P1-en teljesítményt fog szolgáltatni, tehát egyenáram teljesítményt fog szolgáltatni, és ezzel az egyenárammal közvetlenül lehet egy egyenáramú, mondjuk soros motorokat táplálni, és így itt jelentkezik a PM1 felvett teljesítmény, itt meg megkapjuk a motor tengelyén a PM2 mechanikus teljesítményt. Tehát ebben az esetben csak egyenáramú gépek vannak a rendszerben, egyenáramú dinamó, egyenáramú feszültséget, áramot állít elő, ezzel közvetlenül táplálhat az egyenáramú soros motor, és szolgáltatja tengelyén a kívánt mechanikus teljesítményt. Ennek az előnye az egyszerűsége, hiszen látjuk, semmiféle közbenső villamosenergia átalakítóra nincsen szükségünk, tehát viszonylag egyszerű rendszer. Hátránya az, hogy egyenáramú gépeknek a szerkezeti kialakítása az elég karbantartás igényes. Nevezetesen ugye a motorok ebben az esetben kommutátort tartalmaznak, és hát elektrotechnikából tanulták, hogy a kommutátor az egy elég kényes üzem, ugye a szikrázás, beégés, körtűz egyebek tekintetében kritikus üzem, ezért aztán nagyon komoly karbantartás igényen lép föl ez az erőátviteli rendszer, hogy ezeket a hibákat kiküszöbölhessük. Az első lépés eddig a hibák kiküszöbölésének, hogyha a dinamó tekintetében az egyenáramú gépről áttérünk a váltakozó áramú gépre, és nem egyenáramú dinamót, hanem váltakozó áramú generátort alkalmazunk ebben az erőátvitelben. Viszont ha továbbiakban is soros egyenáramú motorokat szeretnénk használni, amiknek a karakterisztikája elég kedvező a vontatás számára, akkor szükséges, hogy a áramfázis vagy a generált váltakozó áramot egyenirányítás után juttassuk az egyenáramú soros motorokra. Ezt nevezzük vegyes rendszernek. Vegyes rendszernek, ahol tehát azt mondhatjuk, hogy a hajtásban az első lép a mechanikus energiát villamos energiává alakító elem PM1 bemenő mechanikus teljesítmény mellett, ez egy háromfázisú szinkrongenerátor, ami természetesen egy háromfázisi feszültséget, illetve teljesítményt fog szolgáltatni. Háromfázisi villamos teljesítményt szolgáltat, ezt nem tudjuk rákötni közvetlenül vontatómotorokra, ezért szükséges, hogy ide beépítsünk egy egyenirányítót, talán az egyenirányító jelképével jelképezve ezt, akkor itt egy P1-en teljesítményt kapunk, és ezzel az egyenáramú teljesítménnyel hajthatjuk a egyenáramú soros motorokat, szolgáltatva azok a PM2 mechanikus teljesítményt. Tehát ebben az esetben kiküszöböltük a dinamót, helyett generátort építettünk, így a generátornak a működése egy kicsit egyszerűbb. Felépítését tekintve nincs benne kommutátor, viszont a háromfázisi generál villamos energiát, teljesítményt egyenrás után tudjuk rákötni az egyenáramú soros motorokra. Ha az egyenáramú soros motorokat is ki szeretnénk váltani, ugye ennek elvileg nincsen akadálya. Miért van az, még mielőtt erre rátérnénk, hogy előszeretettel használjuk az egyenáramú motorokat itt az erőátvitelben? Azért, hiszen korábban is lényegesen hangsúlyoztuk azt, hogy a járműves üzemnek a lényege, hogy változó sebesség mellett kell működni. Ugye egyenáramú motorok esetében a motor fordulatszáma, vagy legalábbis forgásának mértéke a feszültség változtatásával egyszerűen változtatható. Ugye? Tehát az adott különböző sebességeket, a különböző feszültségek rákapcsolásával egyszerűen meg tudunk valósítani, hiszen a motor feszültsége és a fordulatszáma között egy jó kapcsolatot tudunk találni egyenáramú gépek esetében. Na most, ugyanakkor persze az egyenáramú gépeknek továbbra is a kommutátor, mint üzem, az egy kicsit sérülékeny része, ezért aztán megfogalmazódik az igény, hogy ezt az egyenáramú gépet is váltsuk ki váltakozó áramú géppel, viszont ahogy elektrotechnikában tanulták, hogy váltakozó áramú gépeknek, aszinkron motoroknak a fordulatszám változtatása egy kicsit nehézkesebb, hiszen ott egyszerű feszültség változtatással a fordulatszám értéke nem változik, tehát ott vagy más megoldást kell keresni, ezért ott egy komolyabb elektronika szükséges ehhez, ez pedig a frekvencia változtatás, nevezetesen az, hogyha különböző frekvenciájú árammal tápláljuk az aszinkron motort, akkor a fordulatszáma, szinkron fordulatszáma változhat, így veszteségmentesen tudjuk a fordulatszám értékét befolyásolni. Ehhez azonban egy komolyabb elektronika kell, de ezt a rendszert nevezzük C-típusban tiszta váltakozó áramrendszernek, ami nem igaz, váltakozó áramú rendszer, csak abban a vonatkozásban igaz ez, hogy a benne levő gépek, generátor és motor azok váltakozó áramúak, de mindenképpen szükséges közben egy egyenáramú villamos teljesítmény is, hiszen a változó frekvenciájú váltakozó áramot azt egyenáramból tudjuk előállítani jelenlegi technikánk szerint. Ebben az esetben tehát a rendszer úgy épül föl, hogy az erőátvitel PM1 mechanikus teljesítményt felvevő eleme továbbra is egy háromfázisú szinkrongenerátor, amely ugye szolgáltat egy háromfázisi villamos teljesítményt. Most ezt a villamos teljesítményt ezt egyenirányítjuk, ahogy eddig is volt, tehát itt most egyen nincs változás, itt kapunk egy P1-en teljesítményt, és ezt az egyen teljesítményt aztán újra váltakozó áramú teljesítmény alakítjuk át. Erre egy speciális eszköz, az inverter szolgál, ami egyenáramból újra háromfázisi feszültséget tud előállítani. Ez az elem az úgynevezett inverter. És ez szolgáltat egy P3-fázisú vessző teljesítményt. Ugye ettől eltérő, azért jelöltem másképpen. És ezzel a teljesítménnyel tudjuk táplálni most már a váltakozó áramú gépként a háromfázisú aszinkron motort, ami szolgáltatja számunkra a PM2 mechanikus teljesítményt. Ebben az esetben tehát annyiból tiszta váltakozó áramú rendszer, hogy az elején végén váltakozó áramú gépeket, generátort, illetve vontató motort találunk, viszont közben a villamos körben egy egyen teljesítmény meg kell jelenjen, mert a jelenleg alkalmazott inverterek azok egyenáramból tudják előállítani a tetszőleges frekvenciájú váltakozó áramot. Na most, ugye egy picit összefogva a motoroknak a jellegzetességét, ugye azt mondhatjuk, hogy itt kétfajta motor jött nekünk elő. Alkalmazott vontató motorok. Ugye volt nekünk egy egyenáramú vontató motorunk, A. Egyenáramú soros motor. Az egyenáramú soros motornak a jelleggörbéjét, ha fölrajzoljuk, illetve a kialakítását, ha fölrajzoljuk, hát ha valaki nem tudja, mire gondolok. Ugye a soros motor esetében arról azzal találkozunk, hogy a motornak a gerjesztőtekercse, most rajzolom a gerjesztőtekercset, és a motor forgó része egymással sorba van kötve. Tehát ha itt a rákötött kapocsfeszültség, akkor a gerjesztőtekercs és a forgó rész az egymással sorba van kötve. Persze valóban az egésznek egy ellenállása, egy belső ellenállása, és itt módon itt kötjük rá az U-kapocs feszültséget. Ugye ez a motor, ez forog, valamilyen omega szögsebességgel forog a motor, akkor a kapocs feszültség hatására itt folyni fog valamilyen I áram. Az a fluxus, ami a gerjesztőtekercsben keletkezik, ez a fluxus, ez a phi fluxus, ami keletkezik, ez az áram, mivel a soros áramból áramot hajtjuk keresztül a gerjesztőtekercsen, ezért az áram függvényében fog keletkezni a fluxus, és ugye a ellenálláson természetesen lesz egy feszültség eső, és a feszültség egyenletét föl tudjuk írni. A kapocs feszültség, hát nem tudom, mi van ezzel a krétával, az U kapocs feszültség, az két dologgal tart egyensúlyt. Egyrészt indukálódik itt a motorban egy belső feszültség, ami arányos a fluxussal, az I-től függő fluxussal, és arányos a motor szögsebességével. Ez a belső feszültség, az indukálódó UB belső feszültség, és ehhez még hozzáadódik az ellenálláson eső plusz I-szer RB ellenálláson eső feszültség, és ez tart egyensúlyt a kapocs feszültsége. Na most ebből olvasható le a generált a motornak a működése. Ugye minél nagyobb kapocs feszültséget kapcsolunk rá, ugye eltekintve az áram változásától, a szögsebesség értéke annak megfelelően változhat, amikor egyensúly állapot kialakul. A jelleggörbéjét tekintve pedig, a külső jelleggörbéje milyen lesz ennek a motornak, ugye a nyomaték szögsebesség jelleggörbéje, az egy eső jelleggörbe lesz. Nem egészen hiperbolikus, hanem másodfokú hiperbola szerint, tehát nem teljesítményt tartó ugyan a gép, de legalábbis eső jelleggörbét produkálva azt mondhatjuk, hogy a vontatási igényeknek megfelelő eső jelleggörbéhez hasonló jelleggörbét szolgáltat. Ebből adódik az, hogy viszonylag előszeretettel használják a villamos hajtásokban, járműhajtásokban és erőátvitelekben. Végül is a villamos erőátvitel esetében kisebb jelentőség van ennek az eső jelleggörbének. Ez az eső jelleggörbé ugyanis az U-kapocs feszültség egyenlő állandó esetre vonatkozik. És hát látni fogjuk a mi esetünkben, hogy a kapocs feszültség értéke dízel villamos vagy villamos erőátvitel esetén nem állandó, hanem egy picit változó lesz. Még akkor szünet előtt, amit egy percben összefoglalnánk, hogy a másik gépnek, a váltakozású aszinkron generátornak milyen a jelleggörbéje. Ehhez egy pici helyet valahol kell generálnom a táblán. Talán itt ezt a részt megtisztítom. Ugye aszinkron motor esetében azt kell mondanunk, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés, mert háromfázis aszinkron motor esetében a jelleggörbét rajzolnám talán föl. A szögsebesség függvényében a nyomatéki jelleggörbe az jellegzetesen egy szimmetrikus jelleggörbe, amihez hozzátartozik egy szinkronfordulatszám, egy omega null szinkronfordulatszám, vagy szögsebesség adott esetben. Az N0 szinkronfordulatszám, mint az omega 0 per 2 pi, így egy omegát rajzoltam, akkor itt át kell váltanom hozzá, az pedig nem más, mint a frekvencia, a primer frekvencia, tehát a motort átálló frekvencia, és a P póluspárok számának a hányadosa. Tehát az azt jelenti, hogy amikor a motort megépítik, akkor azzal eldöntik, hogy hány pólus motort építenek, hány póluspárok száma, és a primer frekvencia meghatározza azt a szinkronfordulatszámot, amivel a motor, ugye, aminek a környezetében a motor üzemelni tud. A jellegét tekintve igazából egy nyomatéktartó jelleggörbéről beszélhetünk, hogy ennek a motornak az üzemi munkapontjai valahol a billenőnyomaték, így ezt nevezzük MB. Billenőnyomatéknak való billenőnyomaték és a szinkronfordulatszámnak megfelelő nulla nyomaték közötti tartományban van. Ugye stabil gépeknél általában valahol ezt a ilyen pontot használunk a jármű erőátvitelben, ezt a szakaszt, ezt talán megvastagítom, ez az a szakasz, amit a vonalerő görbékhez ki tudunk használni. Lényeges, hogy az áramfelvétel az erősen emelkedik a szögsebességnek a csökkenésével, tehát a hajtó tápláló villamos áramkör szempontjából, hogy áramterhelés az ennek megfelelően alakul. Ami nekünk most lényeges, tehát a problémát az jelenti, hogy ahhoz, hogy ezek szerint a szirkonfordulatszámot változtatni tudjuk, ahhoz vagy a póluspároknak a számát kell változtatni, vagy a primer frekvenciának az értékét kell változtatni. A primer frekvencia, hogyha nem lenne ez az átalakítás a rendszerben, akkor a motorfordulatszámával lenne meghatározott. Ugye, ha motorfordulatszáma változik, akkor változik a generátorban indukálódott feszültségnek is a frekvenciája, de ezt a frekvenciaváltozást nem engedhetjük meg magunknak, hiszen ott a letörölt tábla részen éppen azt fogalmaztuk meg, hogy nekünk az állandó teljesítményfelvétel állandó fordulatszám mellett kell adódjon, tehát nem engedhetjük azt meg, hogy a motorfordulatszám változzon, akkor pedig a generátorban indukálódó feszültségnek a frekvenciája is adott lesz. A póluspároknak a változtatása egy lehetséges megoldás, bár nem egyszerű. Csak utalni szeretnék egy mondatban arról, talán hallottak a Kandó mozdonyról, amelyben egy olyan motor volt, aminek négyfajta póluspár kialakítása volt. Ennek megfelelően négy szinkron sebességgel rendelkezett, de hát ez egy nagyon bonyolult és nagyméretű motor kialakítást igényelt. Igazából nem járható út, hiszen a szinkron sebességek közötti tartományokban további módot kell választanunk a sebesség változtatására. Erre talán még egy fél mondatba utalni tudok. Lehet változtatni ennek a motornak a jelleggörbéjét, laposabb jelleggörbét létre lehet hozni vele. Egyre laposabb jelleggörbét tudunk biztosítani, oly módon, hogy a forgórésznek az ellenállását, ha változtatjuk, azaz ellenállásokat kötünk be a forgórészbe, akkor ennek a görbének a meredeksége változni fog. Minél nagyobb az ellenállás, annál laposabb ez a görbe, és akkor közbenső fordulatszám értékek, sebesség értékekhez a Kandó mozdonyt is ellenállás bekötésével lehetett szabályozni. Ilyen vízellenállásokat építettek be, annak a segítségével lehetett a jelleggörbét elferdíteni, ellaposítani, hogy a szinkron sebességek közötti sebességeknél is haladni tudjon. Igazából tehát nem jó megoldás. A jó megoldás az, hogyha a frekvenciát változtatni tudjuk. Erre a korszerű elektronika teremtett alapot azzal, hogy az inverterek megalkotásával, félvezetett technikával, szabályozás útján igazából tetszőleges frekvenciájú, váltakozó, szinuszos jellegű változó áramot elő tudunk állítani egyenáramból, és ezzel táplálva a motort, a primer frekvencia változtatással tudjuk a fordulatszám, szinkron fordulatszámot változtatni, és így módon vesztességmentesen különböző sebességállapotokra a motort kivezérelni. Na hát innen folytatjuk majd a következő órán megnézve, hogy akkor milyen generátorik és hogyan jöhetnek szóba ebben az erőátvitelben, és a kimenő jelleg körbe tekintetében mit fogunk tapasztalni. Tartsunk tehát rövid szünetet, és szünet után innen folytatjuk a motor és a generátorok együttműködésével. Első lépésben a erőgép és a generátor együttműködését szeretnénk áttekinteni. Az erőgép és a generátor együttműködése. Ugye az előbb eljutottunk odáig, hogy a P-motor teljesítmény, az közel egyenlő állandót szeretnénk biztosítani, és ez azt jelenti, hogy ha a generátor hatásokára is azt mondjuk, hogy nincs lényeges változása, közel állandó legyen, akkor ebből következett az előbb az, hogy a generátornak a kimenő teljesítménye, jelölje most PG2, ez a bizonyos villamos teljesítmény, ez, mint éta generátor szor PM. Egy generátor felvett teljesítmény, erre is az adódik, hogy ez is közel állandó értékre adjuk, hiszen két állandónak a szorzata is állandó. Most egy egyenállamú gépeket tekintve, a PG2 teljesítmény az egy villamos teljesítmény, hát hogyan számoljuk a villamos teljesítményt, mi az a kapocsfeszültségnek és az áramnak a szorzata lenne a villamos teljesítmény, és ennek az állandóságáról beszélünk. Tehát ez azt jelenti a mi szempontunkból, hogy a generátor jelleggörbének olyannak kellene lennie, generátor villamos kimenő jelleggörbéjének, ami mindig az áram és a kapocsfeszültség közötti kapcsolat, annak olyannak kéne lennie, hogy ennek az állandó teljesítménynek megfelelő egy hiperbolikus jelleggörbe legyen. Ugye? Tehát a generátor jelleggörbéje természetesen N generátor egyenlő állandó fordulatszám mellett ennek egy hiperbolát kellene alkotni. Nem zárjuk ki természetesen azt sem, hogy ezt le kell határolnunk egy I max maximális árammal, ami a generátorra megengedhető, és le kell határolnunk egy új maximális kapocsfeszültséggel, ami a szigetelés szempontjából generátorra nézve határt jelent. Tehát azt jelenti, hogy nekünk összefoglalva, hogy egy ilyen, olyan generátorra lenne szükségünk, ami állandó bemenő fordulatszám mellett a kapocsfeszültség és az áram között ezt a kapcsolatot, ezt a hiperbolikus kapcsolatot fogalmazza meg. Hát hogyan működik egy generátor? Ugye a generátor azt jelenti a mi esetünkben, hogy van egy forgórész, ezt valamilyen, ugye ezt valami N-generátor fordulatszámban forgatjuk, ehhez szükséges természetesen valami MG-generátor nyomaték, a kettő együtt alkotja a bemenő teljesítményt, ha ennek a generátornak valamilyen gerjesztést adunk, ugye ide egy gerjesztőtekercset teszek, ezt valamilyen módon ellátjuk árammal, egy IG gerjesztő árammal, akkor keletkezik egy fluxus, ugye keletkezik egy fluxus, az IG áramtól függő fluxus, és ennek a fluxusban forgatva a forgórész tekercselését, keletkezik a forgórészen egy, indukálódik egy UB belső feszültség, amiből aztán a generátor ellenállásán, hiszen az ellenállást, a forgórész ellenállását RA armatúra ellenállásként megfogalmazva, levonódik belőle az armatúra ellenállás első feszültség, és megjelenik az UK kapocs feszültség. Ugye? Írhatjuk is, hogy az UK kapocs feszültség az nem más, mint a K-szor, F-szer, hát most fordulatszámot írok, vagy omegát. K-szor, F-szer, omega, mínusz az I-szer RA érték, ahol I lenne az az áram, ami itt a körben folyik. Akkor természetesen, hogyha valami terhelést halványan rajzolom, amikor terhelő ellenállást rákötünk erre, akkor folyik ugye áram, és az áram és a belső első feszültség levonódik az indukált feszültségből, ez fogja alkotni a kapocs feszültséget. Na most a generátorok abban különböznek egymástól, hogy a gerjesztést azt hogyan állítjuk elő. A gerjesztést hogyan állítjuk elő, ettől függ az egy generátoroknak a jelleggörbéje. Tekintsük át röviden a lehetséges megoldásokat, és hasonlítsuk össze azzal, hogy talán be is rajzolom ide ezt a általunk elvált hiperbolikus jelleggörbét, melyik közelíti meg legjobban az ismert generátorok közül. Hát hogyan lehet a gerjesztést megoldani? Az egyik lehetséges megoldás az, hogyha külső gerjesztésű generátort alkalmazunk, külső gerjesztésű generátort alkalmazunk, azt jelenti, hogy a gerjesztő áramot egy független áramforrásból, akkumulátorról vagy valahonnan vesszük, és a terheléstől függetlenül állandó fluxust, állandó gerjesztést biztosítunk. Itt szépen mutatja az összefüggésünk, hogyha az omega egyenlő állandó, állandó szögsebesség mellett a kapocsfeszültség értéke a belső ellenállás, a armatúra ellenállás miatt kicsit esni fog. Tehát azt jelenti, ha itt lenne az U-max a kapocsfeszültség, ülyeseleti feszültség, U0, ehhez képest egy kicsit az egyes esetben, a külső gerjesztés esetében egy kicsit eső jelleggörbét kapnánk. Hát ugye ez nem egészen jó nekünk, mint látjuk. Egyrészt két hibája van, hogy ugye nem hiperbolikus a feszültségváltozás, másrészt pedig külső áramforrás kell a gerjesztés létrehozásához, ami azáltal küszöbölhető ki, hogyha öngerjesztésű generátort vagy dinamót építünk. Azt jelenti, hogy valahogy saját maga által létrehozott árammal vagy feszültséggel hozzuk létre a gerjesztést. Hát a második megoldás lehetne az öngerjesztés generátor esetben a soros gerjesztésű generátor, gerjesztésű dinamó vagy generátor, ami azt jelenteni a mi esetünkben, nem rajzolom föl, csak mutatom, azt jelenti, hogy maga a terhelő áram lesz a gerjesztő áram is, tehát a terhelő áram értékét keresztül vezetjük a gerjesztőtekercsen, és így módon a gerjesztést, a fluxust maga a soros áram fogja létrehozni. Mit fog ez eredményezni az áram függvényében? Azt jelenti, hogy az áram növekedésével növekszik a gerjesztésnek a mértéke. Ha a fluxus értéke növekszik, akkor pedig a kapocs feszültségben is növekvő értéket fogunk kapni. Tehát azt jelenti, legyen mondjuk ez a zölden rajzolt görbe, hogy a soros gerjesztő generátor esetében a kapocs feszültség érték az áram növekedésével növekedni fog. Persze, hogy telítődik a gép, úgy ez a növekedés, ez egy kicsit egyre kisebb intenzitású lesz. Tehát ha valami nem olyan, amit mi várni szerettünk volna, akkor ez a soros gerjesztés. Ugye pont ellentétes a változása, Tehát ez a soros gerjesztésű generátor, ez nem egészen jó nekünk, hiszen egészen messze van a hiperbolátó, pont fordított a működése. A harmadik lehetséges megoldás az, hogyha a gerjesztő tekercset, amit szerepel, öngerjesztő generátort építve, párhuzamosan kötjük rá a generátor UK kapocs feszültségére, akkor azt mondjuk, hogy ez egy párhuzamos vagy söngerjesztésű generátor, párhuzamos gerjesztésű generátor. Ebben az esetben a kapocs feszültség fogja táplálni a gerjesztő tekercset is. Na most ugye az áram növekedésével a kapocs feszültség egy picit csökkenő jellegű, ugye azt láttuk itt a belső ellenállás következtében. Ez azt jelenti, hogy a gerjesztésnek a mértéke is kicsit csökkenni fog. Amikor tehát ezt felrajzoljuk, mondjuk legyen ez a kétkerajzott jelleggörbe, akkor a külső gerjesztéshez képest egy kicsit alacsonyabban futó feszültséget fogunk kapni, mert itt nem csak az ellenállás miatt csökken a feszültségnek az értéke, hanem amiatt, hogy a kapocs feszültség csökken, azért a gerjesztő tekercsen átfolyó áram is csökkenni fog, hiszen ebben az esetben a gerjesztő áram ugye az nem lesz más, mint a kapocs feszültségnek, és a gerjesztőköri R párhuzamos kör ellenállásnak a hányadosa. Még egyszer írom, mert ez itt nagyon nehezen olvasható, picire szántam. Tehát ebben az esetben a gerjesztő áram az a kapocs feszültségnek, és a gerjesztőköri, mondjuk RP-vel jelölt ellenállásnak a hányadosa lenne. Azt feltételezem, hogy ennek az ellenállása, ez az RP ellenállás. Ugye? Ennek a gerjesztőtekesnek az ellenállása. Tehát egy picit csökken, ez azt jelenti, hogy a jelleggörbéje, ez feszültségejtő lesz, egy kicsit intenzívebben esik, mint ahogy a külső gerjesztés esetében esett. Ez se az igazi a megoldásunkban. Na most itt kell egy kis kitérőt tennünk, hogy a generátorokat alapvetően nem azért találták ki, amikor kitalálták, hogy mindjárt járművet hajtsanak vele, hanem azért, hogy hát a világítási hálózatokat ellássák feszültséggel. Na most a világítási hálózat szempontjából nem jó az, hogyha a feszültség a terhelés arányában csökken, mert azt jelenti, hogy minél több lámpát fölkapcsolunk, annál halványabban fognak világítani a lámpák, hiszen egyre kisebb a kapocs feszültség. Ezért aztán fölmerült a mérnökökben az ötlet az, hogy ezt a párhuzamos gerjesztési generátornak ezt a feszültség esését, ami itt van, ezt kompenzáljuk, hiszen azt jelenti, hogy ha nem egy gerjesztőteket se teszünk egy generátorra, hanem kettőt, az egyiket párhuzamos gerjesztés, a másik egy soros gerjesztés valósítson meg, akkor a két feszültség össze, két gerjesztés összege fog gerjesztésként jelentkezni. Azt jelenti, hogy a párhuzamos köri jelleggörbe eső voltát kompenzálhatjuk a soros jelleggörbe emelkedő voltával, és úgy juthatunk a kompenzált gerjesztésű compound generátorhoz. Compound generátor azt mondja, hogy a teta gerjesztésnek a mértéke, ebben az esetben egy párhuzamos gerjesztésnek és egy soros gerjesztésnek az összegeként alakul ki, és azt eredményezi, hogy mondjuk ezzel a rózsaszínűen megrajzolva, azt eredményezi a kapocs feszültség értéke egy adott áram mellett, mert nem egészen lineárisak a változások, főleg a soros generátor jelleggörbe eltől a lineáristól, ezért van egy áramérték, ahol ki tudjuk, egy terhelés érték, ahol tökéletes lehet a kompenzálás, egyébként pedig hát való lehet kicsit fölötte van, lehet kicsit alatta van, de alapvetően egy többé-kevésbé feszültségtartó jelleggörbét tudunk előállítani egy ilyen kompant gerjesztéssel, ahol tehát a soros és párhuzamos gerjesztő tekercse is lenne a generátornak, és azt a kettőt úgy alakítjuk ki, hogy a két gerjesztés összege jelentkezzen, hogy az egyik csökken az áram növekedésével, a másik növekszik az áram növekedésével, így aztán a kettő egymást ki tudja kompenzálni. De azért kellett nekünk, ez nekünk ugye nem jó, mert nekünk nem az állandó feszültség volt a célunk, de megfogalmazhatjuk ennek a fordítottját is. Mi történik akkor, hogyha a két gerjesztő tekercset alakítunk ki továbbra is, de a két gerjesztő tekercset egymással szembe működtetjük, azaz a két gerjesztés különbségét szeretnénk megvalósítani. Itt az összeg helyett mínusz szerepelne, ahogy növekszik a soros áram, úgy a gerjesztés értékét egyre csökkentse le. Ha lecsökken a gerjesztésnek az értéke, akkor egy kapocs feszültség csökkenést fogunk kapni. Így jutunk el az antikompant generátorhoz. Az antikompant compound generátorhoz. amely annyiban különbözik a fölötte levőtől, hogy itt is két gerjesztőtekercs van, az előtő gerjesztés, a párhuzamos köti gerjesztésnek és a soros gerjesztésnek a különbségeként fog adódni. Tehát itt kivonódik egymástól a két gerjesztés, vagyis mondjuk ezzel a narancssárgával felrajzolva, azt jelenti, hogy ahogy növekszik az áram értéke, egyre nagyobb lesz az ellengerjesztés, és ha nem is hiperbolikusan, de minden esetre egy csökkenő jelleggörbét fogunk kapni, amely a maximális áramot és a maximális feszültséget automatikusan szolgáltatni fogja, és a kettő között ugyan nem hiperbolikusan, hanem egy ilyen félkör jellegűen változva, legalábbis egy csökkenő kapocs feszültség áram jelleggörbét eredményez. Hát a sok jelleggörbe közül ez a legközelebb az elvárásainkhoz, ezért ennek megfelelően a továbbiak azt mondhatjuk, hogy számunkra villamos egyenáram generátor szempontjából az antikompant generátor jön szóba, mint lehetséges generátor. És akkor nézzük ezek után. Hogy hogyan néz ki konkrétan egy antikompant generátornak a vázlatos kapcsolása. Tehát ahogy mondtam, itt van a forgórész, ennek a forgatása történik omega szögsebességgel, itt igényes a generátori MG nyomatékot, és két gerjesztőtekercset képzeljünk el a generátorhoz. Itt az egyiket ide rajzolom, a másikat ide rajzolom, hogy jól el tudjam különíteni. Mind a kettőnek van egy-egy belső ellenállása, ez lenne mondjuk egy RS soros ellenállás, ennek az ellenállása lehetne egy RP, párhuzamos köri ellenállás, és akkor azt mondom, hogy ha ilyen irányú belső feszültség indukálódik itt a generátorba, akkor ez egy áramot hajt keresztül a rendszeren, mégpedig az áram iránya, a soros áramnak az iránya, IS, eznek az irányba tekinthető, és itten keletkezik majd a kapocsfeszültség. Itt keletkezik az UK kapocsfeszültség. Kapocsfeszültség, és erre rá kell kötnöm a párhuzamos gerjesztést úgy, hogy figyelembe véve, hogy a soros gerjesztés ebbe az irányba mutat, a párhuzamos gerjesztésnek ezzel ellentétes irányba kéne mutatni. Párhuzamos gerjesztésnek, tehát adódik az, hogy ide kell bekötnöm az egyik ágba ezt a gerjesztőtekercset kapocsfeszültségre, itt a másik ponton, mert ebben az esetben az itt érkező soros áram, ugye a soros áram Kirchhoff törvénye szerint ketté ágazik, egyrészt erre a párhuzamos kőárra egy IP áram fog folyni, másrészt pedig ebbe folyni fog az így terhelő áram, feltételezve természetesen, hogy valamilyen terhelést, a mi motorunkat, vagy most itt az egyszerűség kedvéért, szimbolikusan egy terhelő áramást rákötöttünk erre a rendszerre, azaz az áramkört zártuk. Ez lenne tehát az antikompant generátornak a kapcsolási vázlata, és ennek megfelelő jelleggörbéje, mint azt előbb is felrajzoltuk, az egy eső jelleggörbe lesz. Az áram és a kapocsfeszültség közötti kapcsolat az egy eső jelleggörbében fog megnyilvánni. Mikor? Akkor, hogyha az omega szögsebesség értéke egyenlő állandó. Tehát ez a jelleggörbe lefutás állandó szögsebességre vonatkozik. Valamint, még a továbbiak szempontjából egy kis kitételt, változást megfigyelhetünk ezen a jelleggörbön. Mire gondolok? Később majd nem sokára fölmerül a szabályozásnak a kérdése is, hogyan tudjuk ezt a generátort szabályozni. Magyarul hogyan tudnánk a kapocsfeszültség és a áram közötti összefüggést ettől a jelleggörbétől egy kicsit eltérően megvalósítani. Hát a következőt kell itt látni, talán itt az összefüggés szerepel hozzá, de itt még egyszer fölírhatjuk. Ugye ezen a párhuzamos köri áramon, tehát a párhuzamos tekercsen folyó áramnak a nagysága, az IP áram az a kapocsfeszültségnek és az RP ellenállásnak a hányadosa. Ugye? Ez az IP áram, ez lényeges befolyással van a fluxusnak a mértékkel, hiszen a fő gerjesztést, ugye az alapvető gerjesztést, a párhuzamos gerjesztést, ez az áram szolgáltatja. Na már most, ha változtatjuk ennek az áramnak a nagyságát, akkor természetesen változik a gerjesztésnek a mértéke, akkor változik a fluxus, és változik a kapocsfeszültség is. Ez könnyű belátni. Viszont ezt könnyen tudjuk változtatni akkor, hogyha párhuzamos köri ellenállás értékét értékét változtatjuk, akkor természetesen ugyanolyan kapocsfeszültségre más párhuzamos körű gerjesztő áramot fogunk kapni. Ez egy lehetséges szabályozási beavatkozási pont az antikompan generátorhoz, amikor is ezt az ellenállást, ezt változtatható ellenállásra csináljuk, tehát változtatható hát magyarul azt jelenti, hogy van egy alapellenállás a gerjesztőtekercsnek, és ehhez képest nagyobb ellenállásokat tudunk beépíteni, plusz sorba kötünk vele kisebb-nagyobb ellenállásokat, akkor az eredő ellenállás növekedni fog, és ennek megfelelően a gerjesztőállam csökkenésével a jelleggörbe is megváltozik. Föl is tudom rajzolni, hogyan változik meg. Úgy változik meg, hogy ez a ponti fixen marad, és egyre alacsonyabban futó görbéket fogunk kapni. Mégpedig be tudom rajzolni, hogy az RP ellenállás ebben az irányban növekszik. Tehát minél nagyobb az ellenállás, annál alacsonyabban futó görbét fogunk kapni, vagy kaphatunk ebben a rendszerben. Ez egy egyik változás, amire föl kell, amit tekintetni kell. Ez már egy picit kitekint a vezérlés irányba. Másik pedig az, hogy itt omega 1-en állandót feltételeztünk. Ez egy feltételezés volt, egy külső körülmény. Fel kell arra készüljünk, hogy természetesen nem biztos, hogy a motor és a generátor együttműködésében valóban ez az állandó fordulatszám lesz a mértékadó. Tehát lényeges számunkra az, hogy a fordulatszám függvényében, fordulatszám változás esetén hogyan változik a generátornak a jelleggörbéje. Tehát jelleggörbe, ha omega nem egyenlő állandó. Tehát fordulatszám változás esetén hogyan fog a jelleggörbe változni. Ide is berajzolhatnám, csak nem akarom jobban összefirkálni ezt az ábrát, inkább egy külön ábrát rajzolok, ahol tehát az áram a vízszintes tengelye van, és a kapocsfeszültség van. Adott omega 1 szögsebesség esetén ezt a jelleggörbét kapjuk. Most itt könnyen megnézhetjük, hogy hogyan változik a szögsebesség változásával. Ott van a kapocsfeszültség egyenlet a tábla közepén legfőső sorban. Látjuk abban az összefüggésben, hogyha a szögsebesség értéke csökken, akkor a K-szor Fischer omega értéke is csökkenni fog, azaz a kapocsfeszültség csökken. Azaz, ha a fordulatszám értéke alacsonyabb, csökkentjük a fordulatszámot, akkor a jelleggörbe, hát így befelé elkezd eltolódni, egyre alacsonyabban futó jelleggörbéket fogunk kapni. A fordulatszám, vagy a szögsebesség értéke errefelé növekszik, tehát minél nagyobb a szögsebesség, annál nagyobb kapocsfeszültséget tapasztalunk. Ez az alapja annak, hogy a generátornak és a hajtómotornak az együttműködésében a fordulatszám változás hatására létrejövő változásokat követni tudjuk. Még mielőtt az imbenre rátérnénk, joggal teszik fel a kérdést, hogy miért csak egyáltalán generátorral foglalkozunk, amikor lehetne ez váltakozó áram generátor is. Hát a szinkron generátor esetéről érdemes említenünk, hiszen az a szokásos generátor ezekben a rendszerekben. A szinkron generátornak a jelleggörbéje pedig, hál' Istennek, nagy mértékben hasonlít erre, ugyanilyen félkör jellegű a szinkron generátornak a külső jelleggörbéje. Egy különbség van a kettő között. Ide most írom a háromfázisú szinkron generátor. Plusz egyenirányító, együttes jelleggörbéjét ha tekintjük, akkor itt is érvényes lesz az, hogy a kapocsfeszültség és az áram között, az UK és az áram között egy ilyen félkör jellegű összefüggés érvényesül, omega 1 szögsebesség esetén ez a jelleggörbé érvényes, ami a különbség az, hogy még a fordulatszámváltozás esetén az antikompant generátornak a zárlati árama, tehát a nulla kapocsfeszültséghez tartozó árama, az csökkenő mértékű, a szinkron generátornál ez nem csökken, tehát a fordulatszám csökkenésével a jelleggörbék ebből a pontból kiindulva egyre alacsonyabban futó görbék lesznek, és a fordulatszám értéke ebben az irányban növekszik, ebben a jelleggörbében. Azért rajzoltam ezt így föl, hogy ezek szerint a antikompant generátorral való együttműködés és a szinkron generátorral való együttműködés gyakorlatilag együtt tárgyalható, hasonló a kettő, így elég, hogyha az egyiket megtárgyaljuk, a másik is hasonló lefutást vagy jellegzetességeket fog mutatni. Na kérem szépen, akkor következőben nézzük meg ezek után, adott most már a generátor, nézzük meg azt, hogyan tud együttműködni ez a hajtóerőgéppel, tehát vizsgáljuk meg a generátor és a hajtógépnek az együttműködését. Mégpedig első esetben szabályozás nélkül együttműködés, tehát egyszer összekötjük a generátort a hajtógéppel, és megnézzük, milyen jelleggörbe alakul ki. Tehát erőgép és a generátor együttműködése. együttműködése. Na kérem szépen, két diagramot szoktunk itt felrajzolni egymás mellett. Egy mechanikai diagramot, mechanikai teljesítmények diagramját, és a villamos oldalon kialakuló diagramot. Tehát legyen itt a motor szögsebessége és a motor PM teljesítménye, mint jelleggörbe, és hát legyen ez egy szokásos jelleggörbe, mondjuk egy fölrajzolt jelleggörbe. Hát ha ez dízel motor, ahogy én szoktam, akkor természetesen hozzá kapcsolódik egy regulátor ág. Ez a dízel motor vagy erőgép együttműködik egy generátorral, és nézzük a kapocsfeszültség és az áram közötti jelleggörbe alakulását. Akkor, hogyha az antikompant generátorunk, vagy szinkron generátorunknak a névleges fordulatszám melletti, legyen ez a névleges fordulatszám melletti jelleggörbéje, az ez a jelleggörbe lenne. Na most nézzük akkor, mi történik. A következőt mondhatjuk. Ennél a névleges fordulatszámnál a motornak van egy P névleges teljesítménye. Ugye? Ez a névleges teljesítmény, feltételezzük most itt a vizsgálatunkban, hogy az éta generátor, az közel egyenlő állandó, tehát állandó generátor hatásfokkal számoljunk, akkor ennek a motor teljesítménynek a hatásfokszorosa, ugye ott föl van írva, az jelenik meg a kimenő oldalon, a hiperbola konstansaként, az állandó teljesítmény hiperbola konstansaként, föl tudom ide rajzolni, hogy a névleges teljesítménynek megfelelően itt van a P névleges teljesítmény szerint a generátor hiperbola. Most nyilvánvaló, hogyha ez a két gép egymással együttműködik, akkor az abban ott lehetséges, ahol a két jelleggörbének meccéspontja van. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez eset előfordulhat ennél az I1 áramnál, és ennél az I1 vesző áramnál. Ez azt jelenti, hogy a névleges motorfordulatszám mellett ez a motor ezzel a generátorral ilyen két terhelő áram esetén tud együttműködni. Másképpen fogalmazva, mechanikailag azt mondhatjuk, hogy ezen I1-I1 vesző áramok esetén a generátornak a teljesítményfelvételi görbéje, az pontosan keresztül halad a motor névleges pontján. Na most mi történik akkor, hogyha az áramértéke nem ennek az I1-I2 áramnak megfelelő? Azaz nézzük meg, mi történik akkor, hogyha az I1 áram helyett mondjuk egy kisebb I2 áramot veszünk itt számításba, akkor vajon hogy alakul az együttműködés a generátor és az erőgép között? Hát ha megnézzük ezt a diagramot, azt látjuk, hogy ez lenne a dízelmotor teljesítménynek megfelelő kapocsfeszültség áram érték. Ehhez képest a generátor ennél a fordulatszámnál egy magasabb kapocsfeszültséget szolgáltatna. Ha magasabb a kapocsfeszültség, messze van a táblán, inkább fölírom, akkor a generátor kimenő teljesítménye, a PG2 teljesítménye, az mindenkor a kapocsfeszültség és az áramszorzata. Ez magasabb lesz a PG teljesítmény. Ne felejtsük fel, hogy a PG1 teljesítmény, a fölvett teljesítmény pedig 1/8 a generátorszor a PG2 teljesítmény. Azaz, ha megnövekedett a generátornak a kimenő teljesítménye, ez csak úgy lehetséges, hogyha a bemenő teljesítménynek az értéke is megnövekszik. Tehát azt jelenti, ennél omega szögsebességnél, névleges fordulatszámnál a generátor magasabb teljesítményt igényel, olyan tehát a jelleggörbéje, hogy ezen a magasabb ponton halad keresztül, és együttműködés mechanikai oldalon a két gép között ott lehet, ahol a meccéspont van a két jelleggörbe között, azaz, ebben a kettes pontban lesz az együttműködés a két gép között, ami azt jelenti, hogy a teljesítményértéke egy picit lecsökkent, hiszen itt a motornak a teljesítménye csak PM2, kisebb, mint a névleges teljesítmény, és ezzel együtt a szögsebesség értéke is lecsökkent egy omega 2 kisebb, mint omega névleges teljesítményre. Mind a kettőnek hatása van. Ugye a mechanikai teljesítmény lecsökkenése azt jelenti, hogy a hiperbola, amit itt a névleges teljesítményhez rajzoltam, most alacsonyabban futó hiperbola, ugye? Ez alatt egy picit elég közel hozzá, ne túl messze tessék rajzolni tőle, ne túl messze tőle, rajzoltunk egy másik hiperbolát, és erre ráírhatjuk, hogy ez a P2 teljesítménynek és a generált hatásfokának a szorzata. Ezen teljesítmény mellett a jelleggörbének, a kapocsfeszültségi jelleggörbének keresztül kell mennie ezen a ponton. Azaz, azt jelenti, hogy a fordulatszám esés, ugye nézzük, a generátornak a fordulatszáma leesett a motorfordulatszáma együtt, azt jelenti, hogy jelleggörbéje lefelé eltolódott, pontosan olyan mértékben, hogy itt jelent meccéspontot, ugye ezen a ponton halad keresztül a generátornak a jelleggörbéje, akkor, hogyha a szögsebességnek az értéke omega 2 kisebb, mint omega n. Azt jelenti, hogy a kettes metszés, kettes munkapont, az a kapocs feszültség áram jelleggörbében ott jelentkezik, a mechanikai jelleggörbében pedig itt jelentkezik. Na most, ha tovább megyünk, folytatjuk ezt az eljárást, akkor azt látjuk, most itt körülbelül, itt veszem fel a következő áramértéket. Ja, még annyi, hogy természetesen ugyanilyen teljesítmény mellett itt is kialakul egy munkapont, egy I2 vesző áramnál is. Kialakul egy munkapont, hiszen ott is van egyensúly a két gép teljesítményei között. Na most, ha pirossal rajzolt I3 áramot veszem, akkor megint azt tapasztalom, hogy ha változatlan omega 2 szögsebességet tekintenék, akkor ez a feszültség felelne meg a eddigi P2 teljesítménynek. Ennél a feszültség értéke magasabb. Ha magasabb a feszültség értéke, akkor nagyobb a generátor kimenő teljesítménye. Ez nagyobb bemenő teljesítményt is jelent, azaz, itt most megint fölrajzolhatom, hogy omega 2 szögsebesség esetén a generátornak a teljesítményfelvétele nagyobb, mint ez a PM2 teljesítmény. Tehát olyan kell legyen a teljesítményfelvétel görbéje, hogy ez a magasabb ponton halad keresztül, ami metszéspontot, ezt a hármassal jelölt metszéspontot, egy még alacsonyabb P3 teljesítmény mellett, PM3 teljesítmény mellett, és egy alacsonyabb omega 3 szögsebesség mellett szolgáltatja. Ugye? Na most, ha ez így érvényes, akkor azt jelenti, hogy megint most a kékkel rajzolt hiperbola alatt kell rajzolnunk egy következő hiperbolát, amely hiperbolá azt írhatjuk, hogy ez a PM3 szor éta generátor. Itt egy M betűt elfelejtettem ebből a P2-ből, ugye PM2, itt PM2-vel jelöltem, itt is egészítsük ezt ki. PM2, tehát PM3 teljesítmény szorozva az éta generátor adja a hiperbolát, és a további fordulatszám csökkenés omega 2-ről omega 3-ra azt eredményez, hogy a generátornak is eltolódik a jelleggörbéje úgy, hogy pontosan ezen a hiperbolán legyen, ennek a hiperbolának pontján haladjon keresztül, és én most azt a szélső esetet rendeltem ezt hozzá, hol éppen érinti a jelleggörbe ezt a pontot. Erre tudom írni, hogy omega 3 szögsebesség esetén ez a generátornak a jelleggörbéje. Na most, ha további áramváltozás lenne, ugye most már nem rajzolom föl, csak mutatom, ha tovább csökkenne az áram, akkor fordított eset állna elő, hogy azt látnánk, hogy a generátornak a teljesítményfelvétele az kisebb, mint ami a motornak a teljesítménye, ami szögsebesség növekedést eredményezne. Tehát azt jelenti, hogy az együttműködés idáig lecsökkentette a fordulatszámot, innentől kezdve a további áram csökkenése már növekedni fog a fordulatszám, és hát visszafelé a megszerkesztett pontok fognak újra jelentkezni. Ezeket össze is köthetjük, kéne valami jó rikítószín. Ezeket a pontokat összekötjük, a megszerkesztett pontjainkat összekötjük, akkor megkapjuk belőle a motor, az együttműködő motor és a generátor jelleggörbéjét, amire azt a megállapítást tehetjük, hogy ez nem egészen hiperbola, hanem egy picit a hiperbol alatt fog haladni, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos szakaszon, az I1 és az I1 vesző áram közötti szakaszon a generátor túlterhelje egy kicsit a motort, a hajtóerőgépet, ami a fordulatszám csökkenést vonja maga után. Az együttműködési pontok, ugye, a névleges teljesítménytől egyszer csökkenőleg eljutottak az a hármas pontig, de aztán vissza, ugyanezen a jelleggörbén visszajutottunk az egy I1 vesző áram esetéig, visszajutottunk egészen a névleges teljesítményig. Teljesítmény kihasználás tényező tekintetében ez pedig azt jelenti, kihasználási tényező, a mi esetünkben, hogy alfa, az a mindenkori PM teljesítmény és a P névleges teljesítménynek a hányadosa lenne, ugye? Azt jelenti, ide alá is lehet rajzolni, csak nagyon kevés ott a helyen, ugyanezt az áram függvényében fölrajzolva, az I áram függvényében az alfa értékét föl tudjuk rajzolni, fölvesszük ezeket az áram értékeket, itt volt az I1 vesző, itt volt az I2 vesző, itt volt az I3, itt volt az I2, és itt volt az I1 áram, és ezeknél a teljesítményeknél megszerkesztettük a együttműködési teljesítményt, tehát alfa értékét is ki tudjuk számítani. Ugye, az I1 és I1 vesző áram esetében a motor teljesítmény a névleges teljesítmény volt, azt jelenti, ugye az 1-es, 1 vesző és az 1 pontban az alfa teljesítmény kihasználási tényező értéke 1, Ugye a kettes pontban egy picit alacsonyabb volt a teljesítmény, annak megfelelően a teljesítménykihasználás tényező is kicsit alacsonyabban van, nagyon messze húztam, ugye csak egy pici teljesítménycsökkenés volt, tehát a kettes pont, kettő vesző és a kettes pontokban. Itt alakul a teljesítménykihasználás tényező, és a legkisebb teljesítménykihasználás tényezőt a hármas pontban kaptuk. Ugye itt volt minimális teljesítménykihasználás tényező. Ezeket összekötve azt látjuk, hogy alfa értéke ugyan közel egy, de egy kicsit az egynél alacsonyabb alfa értéket kaptunk ebben a tartományban. Fölmerül persze a kérdés, mi van a távolabbi tartományokban. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezt a tartományt ezt nem kell kihasználjuk, így a maximális kapocs feszültséget elértük, további áramcsökkenésnek nincs értelme, itt más beavatkozás kell, ha tovább akarjuk növelni a motornak a fordulatszámát, szögsebességét. Tehát ebben a tekintetben nem kell tovább mennünk, de ha tovább kéne menni, akkor itt azért látszik, hogy együttműködési pontok most már állandó fordulatszám mellett, csökkent teljesítmény mellett valósulnak meg. Ugye a dízelmotor esetében a regulátor biztosítja az állandó fordulatszámot, és mellette a teljesítményeknek a csökkenését. Ugye? És hasonlóképpen itt az, ezen a szakaszon, ez a szakasz igazából az indításnak a szakasza, ahol kicsi a motornak a fordulatszám, ott nagy áramok folynak, ugye? Ott nagy áramok folynak, ott ezen a szakaszon van az együttműködés, de a teljesítménykihasználás tényező persze ezen a szakaszon is csökken, de ez nem zavar bennünket, mert bennünket igazából ez a tartós üzemi tartomány az, ami alapvetően érdekel, ahol a teljesítményfelvétel már megvan. Azt látjuk itt, hogy pici teljesítménykihasználás csökkenés van ezen a szakaszon, és hát felmerül a kérdés az, hogy nem tudnánk-e ezen javítani, nem tudnánk-e megakadályozni ezt a változást, ezt a teljesítménykihasználás tényleg csökkenést, azaz megakadályozni azt, hogy ez a jelleggörbe az egyes I1 és I1 vesző áramértékek között a hiperboláról lekerüljön. A válaszunk az kell legyen, de meg tudjuk akadályozni. Ebben az esetben ugyanis az okozta ezt a eltérést a hiperbolától, hogy a generátornak a túlzott mérékű teljesítmény felvétele, az leterhelte a motort. Motort fordulatszám csökkenésre kényszerítette, de hogyha meg tudjuk akadályozni azt, hogy a generátor ezt a nagyobb teljesítményt igényelje, akkor ez a fordulatszám csökkenés nem következik be. Így jutunk el a szabályozott együttműködéshez. Szabályozott együttműködés. PG2 egyenlő állandó teljesítményfelvételre történik a szabályozás a mi esetünkben, ami úgy jelentkezik a jelleggörbében, igazából ott már rajzoltunk ilyen jelleggörbét, hogy el szeretnénk kérni a motor és a generált együttműködésben azt, hogy a generátor teljesítmény felvétele növekedjen, és ezáltal a motort fordulatszám csökkenésre kényszerítse. Magyarul most vegyük a generátor jelleggörbéjét. Ez a jelleggörbéje volt. Omega névleges egyenlő állandó fordulatszám mellett szeretnénk ezt az együttműködést megvalósítani, és ezt hozzávehetjük a motor névleges teljesítményének, és a generátor hatásfokának szorzatából adódó várt, vagy ideális kimenő jelleggörbét. Na most kérem szépen, ugye itt a következőt fogalmaztuk meg. Azt mondtuk, itt van talán, hol is van ez a diagram. Itt van ez a diagram. Azt mondta, hogy ha párhuzamos körellenállást változtatjuk, akkor kékkel rajzolt jelleggörbék érvényesek. Ugye? Rajzoljuk be ezeket a kékkel rajzolt jelleggörbéket ide is. Azt mondja, hogy a különböző párhuzamos körellenállások esetén, tehát ezek a jelleggörbék lennének realizálhatók. És akkor azt látjuk, még egyszer megerősítem, hogyha kiválasztjuk a parabolának, vagy a hiperbolának ezt a szakaszát, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a hiperbolának minden pontjához található egy olyan párhuzamos köri ellenállás, hogy a jelleggörbe, a kapocsfeszültség és a hozzátartozó áram értéke pontosan ezen a hiperbolán legyen rajta. Tehát, amikor I1 áram van, vagy IX áram van, ez az IX áramhoz hozzárendelhető egy olyan RPX párhuzamos köri ellenállás, hogy az I1 háromhoz tartozó kapocsfeszültség, az UX, az UKX kapocsfeszültség és az IX-nek a szorzata, UKX, szorozva IX, az pontosan egyenlő legyen a P névleges teljesítmény és a generált hatásfokként adódó megkívánt kimenő teljesítmények a szintjével. Tehát itt most a részletekbe bele nem venve, ez azt jelenti, hogy ha párhuzamos köri ellenállásnak változtatását lehetővé tesszük, akkor Minden egyes terhelő áram értékhez találhatunk egy olyan párhuzamos köri ellenállást, ahol a teljesítmény felvétel pont a motor névleges teljesítménynek megfelelően alakul, és ezzel elérhetjük azt, hogy a teljesítmény kihasználási tényező az áram függvényében, az alfa, ugye ezen I1 vessző, és ezen I1 áramok között, ezen áramok szakaszok között, ezen a szakaszon ez konstans 1 lehessen. Tehát a kívánt célt a teljesítmény kihasználás meg tudjuk valósítani. Az, hogy előtte, utána leesik a teljesítmény kihasználás tényező, az bennünket ilyen szempontból nem zavar, hiszen nekünk alapvetően a fő működési tartományon ezen I1 és I1 vesző áramok közötti tartomány, amit ott szerkesztéssel meghatároztunk. Tehát azt jelenti, hogy szabályzás beiktatásával az állandó teljesítményfelvétel és ennek megfelelően az állandó kimenő jellegőrbe az meghatározható és biztosítható számunkra. Természetesen itt ez nem azt jelenti, hogy előírást adunk az RPX-re vonatkozó áram függvényében, hanem hát szabályozást tanultak, tanulni fognak, vagy éppen most tanulnak, hanem egy megfelelő szabályozási kört építünk, ami érzékel valamit, ami a teljesítményváltozással kapcsolatos a rendszer működésében, és ennek érzékelése kapcsán beavatkozik a rendszerbe úgy, hogy a kívánt irányban változtassa például a párhuzamos kör ellenállást, és így egy szabályozás eredményeképpen ezt a konstans teljesítményi hiper jelleggörbét meg tudja valósítani. Na most ezek után még egy kérdést röviden át kellene tekintenünk, hogy ez volt a generátornak és a motornak a erőgépnek az együttműködése, az erőátvitel másik, szekunder oldalán pedig a generátornak a vontatómotorokkal kell együttműködni. Nézzük meg, hogy hogyan alakul a generátor és a vontatómotor együttműködése. Generátor és a vontatómotor motor együttműködése hogyan fog alakulni. Itt számunkra kiindulási pont a generátornak a jellegőrbéje ezek után. Feltételezhetjük azt, hogy az áram és a kapocsfeszültség közötti kapcsolatban most már ez a szabályozott jelleggörbénk van. Ha nem szabályozott, akkor egy kicsit hasasabb ez a jelleggörbe, de alapvetően azt mondhatjuk, kicsit csúnyára sikerült ez a hiperbolám, hogy számunkra itt egy hiperbolikus kapocsfeszültség áramváltozás van, ezen a szakaszon pedig a generátor saját jelleggörbéje, és mindez omega generátor egyenlő állandó fordulatszám mellett érvényes. Ezzel a jelleggörbével, mint táplálással kell együttműködni a hajtómotor, a vontató motoroknak, amelyek, hogyha soros motorok, akkor a soros motornak a jelleggörbéje, ezt nem tudom, felrajzoltuk-e, ugye, soros motor, UKI jelleggörbéjét is föl kell rajzolnunk, ami viszonylag egy egyszerű görbe, hiszen azt jelenti, hogy az áram függvényében a kapocsfeszültsége vajon hogyan változik. Hát ugye az egyenletét fölírtuk, azt mondtuk, hogy a kapocsfeszültség értéke az a K-szor Fi-szer. Itt a Fi az áramnak a függvénye, K-szor Fi-szer omega motor plusz I-szer RB. Ugye I-szer RB írható, az I-szer RB az mindig jelen van, ez a érték pedig a szögsebesség függvény. Ha most a szögsebességet állandónak vesszük egy adott pillanatban, tehát omega motor egyel állandónál nézzük, akkor itt a feszültségváltozás két dologból fog összetevődni. Egy a belső ellenálláson történő változásból, például amikor a motornak a szögsebessége nulla, indulni akarunk, álló motorról van szó, akkor ez a tag ez biztosan zérus, csak az I-szer RB érvényesül, az pedig egy origón átmenő egyenes, ez az I-szer RB egyenes. Amikor tehát indításról van szó, akkor az I-szer RB érvényesül, már be is tudom ide rajzolni, itt kimetszi nekünk azt, hogy bizony ez lesz az indító áram, ekkor árammal fog indítani a motor, és ennek megfelelő nyomaték fog keletkezni a motorban természetesen. Ugye a motor nyomatéka, egyszer ezt is írjuk föl, az K-szor Fi-szer I alakú. Ugye a nagy áram esetén a fluxus értéke is nagy, ugye a Fi értéke is nagy, az áram értéke is nagy, a motor nyomaték nagy lesz, tehát ez azt jelenti, hogy nagy indító nyomatékkal tudunk a járművel indítani. Ahogy növekszik a szögsebesség, egy konstans szögsebességet veszünk, akkor a szögsebesség mellett úgy fog változni a kapocsfeszültség alapvetően, ahogy a fluxus változni fog. Az áram növekedésével van egy telítési jelleg természetesen a mágnesezés folyamatában, tehát azt jelenti, hogy itt igazából mágnesezési görbék fognak megjelenni különböző szögsebességek esetén. Egy-egy ilyen görbe mentén azt mondhatjuk, hogy omega egyenlő állandó, omega m egyenlő állandó, és a szögsebesség értéke pedig ebbe az irányba növekszik. Minél magasabb, nagyobb a szögsebesség, annál nagyobb a k-szor, fi-szer, i-szer omega, az annál nagyobb kapocsfeszültség kell ugyanahoz az áramhoz. Ezek a jelleggörbék fognak megjelenni a generátorval együttműködésben, tehát ide szépen be lehet rajzolni ezeket a különböző motorfordulatszámokhoz tartozó motor jelleggörbéket, és szépen ki fogja adni azt, hogy miközben a motorfordulatszáma növekszik, ugye a ló meg motorfordulatszám növekszik, az együtt fog járni a kapocsfeszültség növekedésével. Ez az, amire utaltam az előbb, hogy itt nem állandó kapocsfeszültséget kap a motor, hanem egy növekvő, az áram csökkenésével növekvő kapocsfeszültséget kap, ami kedvező a motorfordulatszám alakulásához, hiszen a növekvő kapocsfeszültséghez növekvő motorfordulatszám tartozik hozzá. És egészen el tudunk jutni a maximális kapocsfeszültségig, Umax, amihez hozzátartozik egy omag motor, max. Egy maximális motor fordulatszám. Na most, ha a sebesség függvényében rajzolnánk ezt, még van mínusz 2 percünk, akkor ez számunkra azt fogja jelenteni, hogy a vonóerő, vagy a sebesség függvényében a kapocsfeszültség változására azt tudjuk mondani, hogy a kapocsfeszültség a sebesség növekedésével növekedni fog. Ú, kapocsfeszültség valahol el fogja érni a maximumát. Maximális kapocsfeszültség értékét el fog érni. Most hogyan tudjuk tovább növelni a motornak a szögsebességét? Ebből az egyenletből látszik. Ugye a feszültséget tovább nem tudjuk növelni. Az a kérdés, hogy hogyan növekedhet tovább a motornak a fordulatszáma. A következőt tessék elképzelni, hogyha ebben a képletben a fi-nek az értékét lecsökkentjük, ugye akkor ugyanaz a motorfordulatszámhoz kisebb kapocsfeszültség tartozik. Ezt nevezzük söntölésnek, amikor a motornak a gerjesztő tekercsével párhuzamosan kötünk egy ellenállást, így az áram egy része nem a gerjesztő tekercsen megy keresztül, hanem az ellenálláson, és ennek hatására lecsökken a gerjesztésnek a mértéke, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan motorfordulatszám mellett, mondjuk emellett a motorfordulatszám mellett, most már a kapocsfeszültségnek az értéke alacsonyabb lesz, talán más szint kellett volna választanom. Ugye a jelleggörbe omega max motor, és söntölve, ideim, hogy söntölés után alacsonyabban fog futni, ami azt jelenti, hogy ennél a söntölési sebességnél a motornak a kapocsfeszültsége leesik. Ha leesett a kapocsfeszültség, ez azért jó, mert újra lehetőséget teremt nekünk arra, hogy most újra a szögsebesség növekedésével a kapocsfeszültség emelkedjen, és a szögsebesség újabb emelkedésével egy sönt pozícióban újra a maximális kapocsfeszültségig haladva a motor jelleggörbéje, vagy a működési tartománya kiterjeszthető egy magasabb sebességtartományba. Ezzel együtt mi történik a vonóerővel? Itt a maximális sebesség. A vonóerő mindenkor a nyomatékból fog származni. Na most, ha hatások változásától eltekintünk, akkor igazából ezen a szakaszon, ezen a szakaszon az állandó teljesítmény, motor teljesítmény fog megjelenni. Tehát, ha ide berajzoljuk valahova a motor teljesítmény számítható P névleges szer éta, és itt éta alatt a generátornak és a motornak az összhatásfokát értem, akkor azt jelenti, hogy lesz itt egy kezdeti szakasz, az a kezdeti szakasz, ami ehhez a generátor-motor együttműködési szakaszhoz tartozik, ahol a nyomatékértéke közel állandó lesz, mert az áram értéke is közel állandó, és utána pedig az egyes szakaszon, a szabályozott szakaszokon, mint a két görbében, tehát a söntölés nélküli és söntölés utáni szakaszon is, ez az állandó hiperbolát fogjuk kapni. Természetesen a hatások állandósága, az főleg a söntölés után nem tekinthető teljesen azonosnak, ugye a söntölés után egy picit rosszabb lesz a hatásfok, de elvi jellegét tekintve a hiperbükös jelleggörbe a söntölési szakaszon is megmaradhat. Hát Dióhéjban ennyi jutott a villamos erőátvitelre, majd még jövő héten, ha szükséges, a pénteki órán lehet, hogy kiegészítjük ezt egy kicsit a dinamikával párhuzamosan, de végül is áttekintve ezt a kérdést azt mondhatjuk, hogy a villamos erőátvitel egy nagyon jó erőátvitel, viszonylag jó hatásfokú, nagy teljesmények átvihettük vele, és ezzel a szabályozásával kedvező teljesmény kialakítást megvalósítva, igazából hát azt mondhatjuk, hogy a legideálisabb erőátvitel ebben a tekintetben a villamos erőátvitel. Köszönöm szépen a figyelmüket, kérdés van-e? Akkor találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugye? Köszönöm szépen, viszontlátásra!